Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy estéről estére Isten országáról beszélsz, a szívünkre beszélsz, hívogatsz, szeretnéd kívánatossá tenni elidegenedett szívünk számára mindazt, ami neked szép. És köszönjük, hogy reggelente bemutatod, hogy milyen legyen Isten országának a polgára, aki ezen a földön él, és ebben az ellenséges világban más emberként, a te követetként a posztján van, és betölti küldetését. Kérünk, hogy ma reggel is te hasogasd az írásokat nekünk, és segíts, hogy az igen ne csak a fülig érjen, hanem a szívig jusson. Amen. Timóteussal ismerkedünk, hogy milyen legyen Isten országa polgára, és az első reggel hallottunk, hogy legyen olyan, mint egy katona. Mint Jézus Krisztus jó vitéze, tehát nem azt mondja, mint valami kéj úr, helyezkedjen el, feküdjön ki a napra, majd lebarnul, úgyis Isten mindent elvégez az életébe, hanem azt mondja, hogy mint katona, rajta legyen a fegyverzet, és Jézus jó vitézeként vállald a szenvedést, hogy Isten gyermekeinek, Isten országa polgárainak ezen a földön sok szenvedés kijut. Jézusnak is kijutott. Szenvedett ő a bűnösök miatt, de a bűnösöktől is, szenvedett ebben az istentelen világban a lelkület miatt, szenvedett a vallási elöljárók farizeusi képmutató rideg élete miatt, szenvedett attól, hogy meg vagyon írva, sokszor mondta ezt Jézus, és az akkori tanítók nagyon messzire kerültek az írásoktól, mert a szent hagyományokkal kiegészítették azt, ami meg van írva, és egészen félrevezették a népet, szóval szenvedett attól, hogy a tanítványai nem értették meg, amit mondott nagyon sokszor, pedig a legtöbb idejét arra 12-re költötte, akiket az atya néki adott, és bizony mondta, hogy meddig szenvedlek még titeket, és a Gecsemánéban még azt is elmondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ki itt a miértünk, mert őt Isten bűnné átokká tette mi érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Mert így szerette Isten ezt a világot. És Pál apostolt is így szerette. Tegnap délután hallottunk arról, hogy mi a pálfordulat, és mi történt vele a damaszkoszi úton. És ez az apostol aztán olyan volt, aki tudta, hogy át kell adni egyszer az ászlót, és a fiatal munkatársot megmutatta neki a lisztrai otthonában már az úr, és most a római börtönből is nem sebeit nyalogatva ír egy keserves levelet, hanem szívügye az evangélium ügye. És azt szeretné, hogyha fiatal, félénk természetű Timóteus Isten követe szolgája lehetne ebben az elveszett világban. Így hallgassuk most is az igét a Timóteushoz írt második levélből. A második fejezet 6. verse lesz a mai alapigénk, de felolvasom az elsőtől mindazt, amit eddig hallottunk. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. A katona után hallottuk tegnap a futónak a képét is. A katona, aki legyen elszánt, vállalja a szenvedést, nem a mindennapi élet gondjaiba tekeredik bele. Tegnap előttünk volt a futó is. A futó, akinek ismerni kell a célt, aki nem a bizonytalanra fut, azt mondta Pál, hogy ő sem olyan, és nem is levegőt vagdos, hanem megsanyargatja testét, sőt szolgává teszi, hogy amíg másoknak prédikál, maga alkalmatlanná ne váljon, és ma reggel pedig a földművest állítja a szemük elé. Lássa Timóteus, hogy Isten országa polgára hasonlít egy földműveshez is. Miért? A fáradozó földműves az milyen? A fáradozó földműves, akinek kemény munkára van szüksége, de először részesül a munkájának a terméséből is. Mit üzen ez ma nekünk? Miköze van Isten országa, meg egy földművelő, ókori ember képe? Hogy illik ez a kettő össze? Hát a katonának annak harcos élete van. Azt értettük. A sportolót is értettük, hogy nem képes aratni győzelmeket, hogyha nem készül föl, nem vállalja a futást, nem veti magát alá szabályszerű küzdelemnek. Na de a földműves? Hát a földműves élete az csöndes. Így írta egyszer egy ókori szerző, A földműves élete csendes és unalmas, de ugyanakkor nagyon fárasztó. Hát nem tudom, hogy unalmas-e, mert a földműves, ha szereti azt, amit csinál, akkor az nem unalmas. Valaki azt mondta nekem, hogy ő úgy szereti a földnek az illatát is. Akkor kim van a kertbe és dolgozik rajta, ő szereti a földet, és szívesen dolgozik benne. Ez a legősibb foglalkozás, emlékszünk rá, amikor Isten megteremtette az embert, Ádámra rábízott egy kertet, hogy azt őrizze és művelje. Tehát a földművelés, a kertészkedés egy nagyon ősi munka, és Isten bízta meg az első embert ezzel. Az más kérdés, hogy ebben mennyivel volt hűséges, de nem ez a mai témánk. Egyszer egy mezőgazdász kérdezte itt tőlem, amikor a magvető példázatával foglalkoztunk, hogy tudja maga, hogy mi a gaz? Hát mondtam, egy párat ismerek, és akkor kezdtem neki sorolni, amiket ismerek, azt mondja, dehogy is, hát egy csodát. Nem az. Egy gazda számára egy búzatáblán a hibrid napraforgó is gaz. Miért? Mert azt ott nem akarta termelni. És hogyha azt mondja, jaj, de szépen megnőtt, hát sajnálom azt kivágni, meg közben ott a mák is kihajt, meg nem tudom én mi minden más, ami nem a gaz kategóriába tartozik, hát akkor mi lesz a terméssel? A gazda tudja, hogy mindaz gaz, amit ő azon az adott területen nem akart termelni. És azt ő bátran kivágja, kiúzza, elpusztítja, akkor is, ha másnak a könnye folyik, hogy ilyen gyönyörű életemben nem láttam. És tegnap este hallottuk, hogy hogy elkorcsosult az ember, hogy mindenki a maga feje meg törvénye szerint él, és hogy mit tart már Isten jónak és rossznak, az már nem is nagyon számít. Itt a földműveléssel kapcsolatban Isten úgy mutatkozik be nekünk a Bibliába, hogy ő a magvető. És nem mindegy ám, hogy milyen mag hullik ott a földbe. Az sem mindegy, hogy milyen talajra hullik az a mag. De amikor itt a földművelésről van szó, akkor tudnunk kell, hogy a földművelőnek szakértelemmel kell végezni a munkáját. Timóteus az, hogy földművelő legyen Isten országa polgára, érteni kell ahhoz, amit csinál. Ezért van közöttünk is, aki Isten országa polgára, hogy tanul, képezi magát. A Biblia értelmezése se egyszerű feladat, a görög meg a héber nyelv is már kiveszett az iskolákból, mármint a tanórákról, de kell hozzá szakértelem. Aztán, ha valaki szőlőt művel, az én nagyapám borász volt Egerbe, gyerekkoromban a permetezővel a hátamon keltem, meg feküdtem, meg kapáltunk, meg mit kell csinálni, meg hogy ritkítani, meg a szőlő az nem arra való, hogy akkor csináljuk, amikor ráérünk. A szőlő meghatározza a napi beosztásunkat. Amikor ideje van valami munkának, ott nincs mese, nem utazgatunk el, meg megyünk jobbra-balra. A szőlő az rendelt időben megfelelő bánásmódot igényel. És ott van a gazda, és figyeli a leveleket, azonnal elcsípi a peronoszpórát, és tudja, hogy minek mikor van itt az ideje. Ahhoz, hogy valaki földművelő legyen, rendezett életet kell élnie. Én beszoktam ilyenkor hozni, amikor ez felvetődik, ez a téma, az a kis órámat, ami itt van fönt az irodába, egy nagyon egyszerű kis óra, annyiba kerül, mint bármelyik, úgy néz ki, mint bármelyik, csak ennek az órának van egy titka, hogy van egy láthatatlan kapcsolata. Egy láthatatlan kapcsolata Frankfurtba egy atomórával. És az az atomóra 1500 kilométeren belül vezérli ezeket az órákat, ezért másodpercre pontos. Ezért, ha ránézek, akkor tudom hova igazítani az életemet, hogy mikor, minek van itt az ideje. Na most vannak nekünk ilyen saját bejáratú karóráink, azzal születtünk erre a földre, mindenki tudja, hogy hány óra van szerinte. Na de, hogy mennyi valóságosan, az sokakat nem is érdekel. Éppen ezért Isten rendet szokott csinálni az ember életébe, hogy rend legyen. El is mondja a Prédikátor könyvében, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt. És nem mindegy, hogy mit mikor csinálunk. Amikor megvan a tanulás ideje, akkor tanuljá. De amikor valaki még 60 év fölött is doktorálni szeretne, meg nem tudom milyen egyetemet még elvégezni, meg valami, meg amikor a gyerekszülés ideje lenne, hogy azt mondja, akkor inkább tanul még, meg a karrier, meg az álmaim, amikor meg már szeretne gyermeket, akkor meg már nem lehet, amikor enni kéne, akkor tanul, amikor tanulni kéne, akkor eszik, amikor dolgozni kéne, akkor alszik, amikor aludni kéne éjjel, akkor dolgozik. Minden a feje tetején van, és nem érti az ember, hogy mitől merült ki, miért nincs békessége, miért nem tud odafigyelni az igére, miért nem tud elmenni már a gyülekezeti bibliaórára, és egyáltalán egészen összekabajodott az élete. Mert Isten a rendnek az Istene. Őnála rend van. Ő tudja mindig, hogy mikor, minek van itt a rendelt ideje. És ha valaki Isten országa polgára lesz, És a földművestől tanul, a földműves mindig tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje. És azt csinálja. Éppen ezért szeretne Isten rendet tenni az életünkbe. És de boldog az az ember, akinek van egy ilyen láthatatlan kapcsolata. Úgy néz ki, mint a többi ember, annyit ér, mint a többi ember, de neki van egy láthatatlan kapcsolata. És ezen a láthatatlan kapcsolaton keresztül olyan vezérlést kap az élete, hogy tudja, hogy hány óra van, és ha mások ránéznek az életére, tudnak mihez igazodni. De jó lenne ilyen családapának lenni, hogy a gyerekeim ránéznek, akkor tudják, hogy hány óra van. De jó lenne ilyen férnek lenni, hogyha feleségem kérdőjelekkel van tele, és rám néz, tudja már, hogy merre kéne menni. Így teremtette Isten a férfit, hogy így legyen vezetője a családnak. Így legyen felelőse. Így töltse be a posztját, amiről lelkész testvérem este szolgált itt közöttünk. Na de ez a láthatatlan vezérlés nélkül nem megy. Pedig a láthatatlan kapcsolatokat szereti a mai ember. Az, hogyha a démonvilágtól jön, a misztikából, az UFO-k, meg a spiritizmus, meg a hangot hallott, meg megjelenik neki valami villogó szempár a sötétbe, meg asztal táncoltat, és hallatszik valami hang, vagy ingáznak egy betűtábla fölött, és kijön a szöveg, vagy a Biblia kódja, ugye, milyen gyönyörű, ilyen vallásos címe van, és közben egy mérgező spiritizmus. Hogy a Bibliából ilyen sakugrással, meg lóugrással ki lehet olvasgatni történelmi eseményeket. Hát Jézus nem erre adta a Bibliát. Ez tetszik az embernek. Ezután mennek csőstől, meg hogy legyen kozmikus energiája, telepatikus képessége, távgyógyítson, mert ő ugye milyen jót tesz a másikkal. Ez tetszik az embernek, de hogy Jézus Krisztussal legyen láthatatlan kapcsolata, az nem kell. Úgyhogy a földművelőnek rendezett élete van, és tudja, hogy minek van itt a rendelt ideje, és azt csinálja. És ugyanakkor a földművelőtől azt is meg lehet tanulni, hogy keményen megcsinálja a munkát, aminek ideje van, de a termés mégse tőle függ. Mert ha az Úr nem ad esőt, hiába locsolgatjuk, az nem olyan. Ha az Úr nem ad esőt, oda a termés. Ha az Úr nem ad szelet, oda a termés. Ha az Úr nem ad megfelelő mennyiségű napsütést, akkor oda a termés. A szőlős gazda hiába dolgozott, nem lesz meg a cukorfok, nem lesz meg az a fok, ami kéne a munkához. Ha nincs napsütés, azt nem lehet pótolni. Lehet most már lombikba gyártani répát, meg én nem tudom, csirkét, meg ilyesmiket, ilyen gumi nyuszikat. Ezeket lehet csinálni, de az igazi földművelési munkába tudja a földműves, hogy 100% felelőssége van neki, és 100% a mindenható Istenen múlik. Ezért az ókori ember nagyon félte az Istent, mert tudta, hogy Isten nélkül ő nem tud megélni. És ha nem lesz termés, akkor mit tesznek a családjával jövőre, meg mit vetnek el jövőre, ha nem lesz elég mag, úgyhogy tudta, hogy Isten nélkül ő elveszett. Ma már kicselezzük őket az ilyen műanyag termékekkel, meg mindenféle dologgal, mintha Istenre nem lenne szükség, de Timóteus, tanuld meg, hogy Isten országa polgára olyan, mint a földműves. Egyrészt szorgalmas, másrészt istenfélő. Egyrészt tudja, mi a feladata, és azt elvégzi, másrészt tudja, hogy minden Istenen múlik. No, de ez nem ellentmondás. Ez nem ellentmondás. Ez ugyanolyan egyszerű kis buta példa, beülök az autóba, azt mondom, a családomat elvitte Egerbe, ha nem is én vittem, a kocsi vitte, nem? Ha hogy vittem volna? Hát, hogy nyomkodtam egy pár pedált, meg a kormányt időnként forgattam megfelelő időbe, hát az is felelősség, nagy felelősség. De mégsem rajtam múlik. Nem beszélve a mindenható Istenen, akihez mindig imádkozunk, amikor kocsiba ülünk. Uram, áld meg az utunkat, meg azokat is, akik szembe jönnek, meg mögöttünk, és vigyázzál ránk. Tudjuk, hogy Isten kezébe van az utunk. Nem mindenki érkezik oda, ahova elindul a kocsival. Szóval ez, hogy kinek mennyi felelősség van, ez a hétköznapokban is működik, csak teológiailag nem akarjuk megérteni. De a földműves szép példa erre. És ez is, hogy keményen dolgozik. És nem lusta. A lusta ember egy rettenetes fajta, és sok van belőlük. Aki állandóan rengeteg feladatára és munkájára hivatkozik, de az ég adta világon semmit nem tud effektíve felmutatni. Nekem baján volt a században egy ilyen társam, kora reggel teletömte a hónalját, papírtekercs, vonalzó, mindenféle, egész nap szaladgált a laktanyába. Semmit az ég adta világon nem csinált, nem is kellett, hogy vonalzó legyen nála, de senki nem állította le, mert hát ez az állandóan szalad, ez jön, megy, ez az ezred büszkesége. Jó átverte az egész tisztikart. És arra gondoltam, hogy Uram, csak ilyen ember ne legyen belőlem soha. És egy férfi lelke abban bontakozik ki, amikor felelősség teljesen végezheti a munkáját. és ne legyünk ingyenélők. Ne legyünk olyanok, akiknek természetesen jár, hogy mások eltartsák. Fiatal férfiak, mint a piócák, kiszipolyozzák a gyülekezetbe a jó szándékú nyugdíjas néniket. Abból élnek, hogy sírnak, zokognak, hogy nem tellik, hát semmire nem tell, hát dolgozzák. Az egész gyülekezet neki kereste a munkát, találtak is neki már eddig 15-öt. Na tehát az egyiknél hajolni kellett, hát azt nem bírja a dereka. A másiknál fogni kellett, hát nem, hát az ujjai, hát mi lesz az ujjaival, hát olyan kérges lesz a tenyere, hát neki mindig olyan finom bőre volt. A másiknál korán kell fölkelni, jó, hát ő ezt ő sose bírta. Hát ő iskolába is mindig a második órára bentbe, és a tanítónéni már azt mondta, hogy jó van, kisfiam. Persze, mert a szülei följelentették a pártitkárnál. Szóval ez így nem jó. És ha Isten gyermeke egy lusta semmire kellő, az valami szörnyű dolog. A szája jár, mi jár neki? Hát a szája. De az, hogy mit kéne csinálni, és hogy kéne otthon megfogni a dolgok végét, és odahaza nem arra való az egész család, hogy ő érte dolgozzon, hogy mit jelent csendben szolgálni, hogy a gyülekezetbe se fő kritikusként ül be, hanem vállalja a feladatokat. Szomorú az. Spurgeon egy egész fejezetet írt a lustákról az egyik könyvében, mert azt mondta, az a legszörnyű fajta, akivel valaha találkozott. De nagyon vastag bőrük van, ezért keményen kell velük beszélni. Így is mindaz, amit mondasz, mint a szitán áthullik, és nem marad meg belőle semmi, de egy óriási lyuk van az orruk alatt, és az elnyel mindent, ami kéne cipőre, tankönyvre, meg ruhára a családba. És ne legyünk lusták. A földműves az nem lusta ember. Az nagyon dolgos ember, és szereti a munkáját. Én sok ilyen bácsit, nénit ismertem meg itt a szolgálatban, akitől lehetett abból tanulni, hogy mit jelent szorgalmasan végezni a munkát. Mit jelent beosztani azt a pénzt, amit azon keresztül megkerestek. És nem kímélni magukat, és nem úgy állni hozzá a munkához, hogy a másik azért feltétlenül odaférjen. Szóval a földműves egy ilyen ember, de ennek van a másik oldala is. Azok, akik pedig éjjét-nappal át éve dolgoznak, szinte a munka rabjai lettek. Ők már a családból is elmenekülnek a kiskertbe, mert ott az asszony se sápítozik, kimenekülnek a kiskertbe, mert ott csend van, ott azt csinálnak, amit ők akarnak, vagy elmennek dolgozni, hogy ne kelljen otthon lenni. Vannak olyanok is, akik meg nagyon szorgalmasak, de ha megnézzük, hogy miért szorgalmas, azért szorgalmas, hogy ne kelljen otthon vállalni azt, amit meg nem szeret. És bizony, manapság nagyon sokan beszélnek arról, hogy nem tudják összeegyeztetni azt, hogy mennyi időt töltsenek el a családdal, meg mennyi időt legyenek a munkahelyen. Ők szeretnének a munkahelyen is, na meg ide kéne jönni a gyülekezetet is. Ott is szeretnének szolgálni. Meg oda-haza is. Meg a gyerek nem alszik éjjel, éjjel is fönn vannak, nappal dolgoznak. És állandóan, ha munkahelyen vannak, azért van lelkiismeret furdalásuk, hogy miért nincsenek otthon. Amikor otthon vannak a családdal, lelkiismeret furdalásuk, hogy mi lesz a gyülekezetbe. Ha a gyülekezetben vannak, ott se tudnak jó szívvel lenni, mert hát azért a családdal kéne, meg a munkája is el van maradva. És állandóan rágja őket a lelkiismeret furdalás. Aztán ott vannak a magánélet eseményei, amik jönnek, mennek, állandóan stresszt keltenek, nehézségek, problémák, amivel küzdeni kell. Szeretnék azt becsülettel ellátni, az Úr szerint csinálni, nem kímélik magukat. De aztán ott vannak a szakmai előmenetel kérdései, hogy nagyon szeretne tanulni, hát a földműves is ért a munkájához. Hát szeretni az igét is tanulmányozni, beiratkozik a Biblia iskolába is. De ugyanakkor a munkahelyén is mondják, meg őt is hajtja, hogy szeretne a modern technikákhoz is érteni. Ott is eljár a továbbképzésekre. De ugyanakkor a családjával is szeretne lenni, de nincs már elég idő meg erő. Aztán ott van a munkahelyi légkör. A munkahelyen meg sok olyan világi emberrel él együtt, akik állandóan marják, falják egymást, meg őt is már. Különféle kísértések, nehézségek, mi lesz ebből. És egyszer csak azt veszi észre magán, hogy csökken a teherbírása. Úgy bírta ezt a múlt évben, de már nem bírja. Már elalszik az ige alkalmon is. Megkére szomszédját, hogy lökjél meg a könyököddel, de hát annak már izomlázó van, meg rágó görcse, mert állandóan lökdösni kell, hogy maradjon ébren. Nem bírja már gyerekekkel se, hát máskor lement pingpongozni, már az első szett után leül, mert úgy dobog a szíva, hogy jobban átüti a pingponglabda hagját is. Aztán a munkahelyén is. Úgy ment a szervezés, és már nem megy, elfelejti ezt, másikat se hívta föl. Elfelejtette ezt is megcsinálni, ja, azt is kellett volna. És emiatt még jobban hergeli magát, még jobban neki veselkedik. De ebben a nagy stresszbe, hajtásba észreveszi a szellemi hanyatlást. Egyre feledékenyebb. Elolvassa az igét, de útra kell, más se tudja, mit olvasott. A munkahelyén is egyre másra jön a főnök, hogy ezt is elrontottad, ez a munkád is hibás, azzal is baj van, és ő meg még jobban hajtja magát. Aztán hozzájárul ehhez a testi hanyatlás, egyre többet van migrénje. Már hazamegy, már alig várja, hogy elnyúljon az ágyon. Felesége mondja, hogy te hazajössz, és már mindjárt vízszintesbe vagy, hát mi történt vele? Aztán a gyülekezeti alkalmakból is már csak a legszükségesebbeket látogatja, ami miatt harabdálják. Aztán rátör éjszakánként az alvászavar. Ő mindig olyan jól tudott aludni, de már nem tud. Már kettőkor talpon van. És mint a motor, ugrik elő megint benne, hogy jaj, mi lesz, ha megint elrontom ma délőtt a munkadarabot, mi lesz, ha megint elfelejtem azt elintézni, feleségem megkért erre meg arra már, abból megint elfelejtettem valamit, éjszaka fölébred, és az zakatol benne, hogy mi lesz, hogyha megint elrontom, mi lesz, és nem bír aludni. És aztán ebbe bele is betegszik, és jön az a burnout, ami ma már orvosi szakkifejezés, amit úgy kiégésnek is szoktak fordítani, vagy pedig egy szívinfarktusra szívják a mentőt, mert nem bírja tovább. Ez viszont, testvérek, valóban a trónak a másik oldala, ami meg szintén nem dicsőíti az Urat. Hogy aztán pedig olyan dolgos földművesek lettünk, hogy a családunk hamar kénytelen eltemetni minket, mert a munka rabjaként kiégtünk, tönkrementünk. Ezért olyan fontos ez a láthatatlan kapcsolat. Hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Minek van itt a rendelt ideje? Nem kell minden felkérésre igent mondani. Nem kell minden légy szíves mára azt mondani, hát természetes. Meg kell tanulni nemet mondani. Jézus is tudott nemet mondani. Azzal is számolni kell, hogy öregszünk. Nem tudom a testvérek, hogy én már többeket itt nézek 20 éve, és nézem, hogy megöregedett. Szóval eszembe jut, hogy hát te se maradtál ki belőle. És hogyha az ember öregszik, miért akar még mindig 20 éves lenni? És miért akarja lekörözni a 20 éveseket? Mert nem tudja, sokkal frissebb az agyuk. Sokkal jobbak az izmaik, sokkal másabbak. Tudsz-e számolni azzal, hogy záródnak az ajtók? Liza néni mondta a szolgálat alapítója, hogy nem csak a metróban mondják, hogy figyelem, záródnak az ajtók, hanem nálunk is. Záródik a szemed, már fölvetted a szemüveget, de már ha olvasom, hogy még egy rajta van, aztán már nagyító is elé kerül. Záródnak az ajtók, fogaink menekülnek ki a szánkból, és írtó drágán jönnének vissza. Aztán záródnak az ajtók, mert az embernek a füle is záródik. Nem hall már jó, bekerül a hallókészülék, de már azzal se hall igazán jó. Aztán záródnak az ajtók, mert a szürke állomány már nagyon sötét szürke, és keresed a szemüveget, fél órája már ordítasz a családdal, mondják, hogy rajtad van, te szerencsétlen. És hát már kulcsmásoló meggazdagodott rajtad, mert minden héten 3-at legalább elhagysz, és azt a 2 kulcsot se tudod megtalálni, azt a szerencsétlen kulcsot, hogy hova tetted. Záródnak az ajtók, és ezzel bizony számolni kell. De jó, amikor valakinek ez a láthatatlan kapcsolata van, és Isten öregkorában is gyümölcs termővé teszi. És nem lesz egy megkeseredett, igolyás vénember, aki azzal áll bosszút a fiatalokon, hogy mindig szidja őket, bezzeg az én időmbe címmel, a pökhendi felfogalkodott, rigolyás vénember, akit mindenki elkerül a családba, mert egyet jobb, ha nem is látjuk. Úgyhogy ez a földműves egy nagyon szép kép itt előttünk, és nagyon sok mindenről beszél, és legfőképpen arról, hogy a földműves akár fiatal, akár öreg tudja, hogy egész munkája az Isten áldásától függ. Ezért legalább annyit foglalkozik az Úrral való kapcsolattal, mint amennyit foglalkozik a földjével. Legalább annyit fejezi ki imádatát, tiszteletét Isten felé, mint amennyire gondoskodik arról, hogy vannak a növényei, meg az állatkái, meg minden, amivel foglalkozik a munkájában. És van ennek egy másik oldala is. Azt tudni illik, hogy a földművessel kapcsolatban Timóteus, tanuld meg, hogy Isten országa munkása az magvető is. Hintsétek a magot, vessétek az igét. Miért? Mert Isten így mutatkozott be, és ezt a példázatot Jézus 3 evangéliumban is elmondta, a magvető példázatát. És ez mindenkinek, aki a posztján akar lenni, feladata ebben a mai világban. Hallgassátok csak, akkor így szólt hozzájuk Jézus. Nem értitek a magvető példázatát? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Aki az útfélen van, oda hull az ige, de amikor meghallja, azonnal jön a sátán, kiragadja beléje vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallották az igét, azonnal örömmel fogadták, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy az sem hoz termést. De van, akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek meghallják az igét, befogadják, az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. És Jézus mit tanított ezen keresztül? Mind a négy azzal kezdődik, hogy akik hallják az igét. Az út félre esett azok, akik hallják az igét. A tövisek közé esett azok, akik hallják az igét, de. Aztán a sziklás talajra esett azok, akik hallják az igét, de. És akiknél a jó földbe esett, az, akik hallják és értik az igét, de. Tehát, hogyha erre a példázatra egy képet kéne logónak kitalálni, akkor mit raknánk oda? Egy fület. És tudod, hogy te jó fülműves lehess, meg jó szántóvető, ahhoz hol kezdődik a megbizatás? A fülednél. Az, hogy Isten először neked szeretné az igét vetni. Igen ám, csak azt mondja Jézus, hogy négyfajta fül van ezen a világon. Az egyik fajtára az jellemző, hogy hasonlít az ország út talajához. Miben? Kemény. Szoktak közöttünk is lenni ilyenek. Így keményen reagálnak az igének. Hangzik az ige, de dacoskodnak. Ez sincs így. Az se jó mondja. Nem is jól néz ki. Még a nyakkendőit se tudja megkötni. Ez itt mellette miért horkol? Az ott mellette miért így beszél? A kis csoportban miért szólalt meg? Vannak ilyen országút talaj lelkű emberek. Állandóan dacosan ellenállnak. És legfőképpen az Úr igéjével szemben ilyenek. És azt mondja, hogy jönnek az égi madarak, és elkapkodják a magot. Itt megmagyarázta Jézus, hogy jön a sátán, és kiragadja beléjük vetett igét. Az a baj ennek a kemény embernek, hogy kapcsolata van a sátánnal. Tegnap énekórán egy picit beszéltünk, hogy kicsoda a sátán. Beszéltünk arról, hogy az emberre vadászik. Nem csak az édenkertbe bécsúszott, mászott egy kígyó formájába, és elgáncsolta Évát, és rászette arra, hogy Isten igéjét hazugságnak tartsa, és amikor Éva azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy ne együnk erről, és meg se érintsük, mert meghalunk, akkor azt mondta, hogy bizony nem haltok meg. Ellene mondott az igének. És Éva kinek hitt? Neki. Így rabolja el a hitét az embernek, az ördög. Akarja a hitedet elfordítani az Úr Jézus Krisztusról. És ennek van is egy összefoglalása Mózes 5. könyvébe, a 18. fejezetbe, hogy hogyan lehet belekerülni a sátán ható sugarába, hogy aztán ilyen útszéli ember lesz belőlünk, aki kemény, ellenálló, nem tud hinni, nem fog üdvözülni, és az ördög rabolja az életét. Ne legyen közöttetek olyan, mondja az ige, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Hát ma már nem elégeti, hanem elveteti. Így lehetne revidiálni ezt a fordítást, ha szabadna, de nem szabad így. Hányan öletik meg? Egyenesen megmondják az asszonynak, ha nem veteted el, itt hagylak. Ne legyen varázslás tűző. Hát annyi fajta varázslással foglalkoznak ma emberek, varázsolnak. Szabályszerűen a mágiával foglalkoznak. A Libriba a legjobban keresett könyvek az ezoterika polcán vannak. Ott vannak ezek az írások. És azt mondta a Libribe dolgozó hívő testvérünk, hogy ebből fogy a legtöbb. Erre szomjasak az emberek, a sátánnal való kapcsolatban. Ne legyen jelmagyarázó. Hú, de sok van. Csillagjelmagyarázás. Grafológia, írásjelmagyarázás. És mennek az emberek, és mondjátok csak meg, hogy mi lesz a jövő. Isten eltakarta előlünk a jövőt, mert nem bírnánk feldolgozni. Amit a jövőből tudni kell, az le van írva a Bibliába. És erre jön a sátán, én megmondom neked, mi lesz a jövő. Csak a hitedet add ide. Emlékszel Goethe Faustjára? Megadok én neked mindent, csak a lelket kell. Meg a hitet kell. Ne legyen kuruzsló. Ma úgy kéne fordítani természetgyógyász. Miért? Hát a természetgyógyászok mind ilyen ördögi emberek. Nem. Nem mind. De nagyon sok közülük okultudományokkal foglalkozik. És így építi be a gyógymódjába azt, amivel megront embereket. Keleti gyógymódok, varázslások, van egy ilyen, hogy egészség Isten patikájában. Hát dehogy Isten patikája. Maria Treben könyve, hogy dehogy is arról van szó, leírja az első könyvében, most nem tudom, az újabb kiadásokban benne maradt-e még, hogy a halott édesanyjától kapja ezeket a recepteket. Ez spiritizmus. A spiritizmusban pedig van fehér mágia is, amikor az ördög azt mondja, hogy én csak gyógyítani akarlak. De a lelked az kell. Ha az ördög gyógyítás kínál, se kell tőle. Mert mindig emberölő volt, kezdettől fogva. Ne legyen igéző, ne legyen átokmondó, szellemidéző. Hányan mentek el asztaltáncoltatásra, szellemidézésre, pohár táncoltatás, ingázás, valahogy kikutatni a titokzatost. Ne legyen jövendőmondó, hányan mentek Jóshoz, planétát húzattak a vásárba, meg odaadták a tenyerüket jóslásra. Ne legyen halottaktól tudakozódó, hányan tudakozódnak a halottaktól, kimennek halottak napján a temetőbe, és megszólítják a halottat. Ez tiltja az ige, hogy ilyenkor nem a halottat szólítod, meg a démon világ fele nyitott ki a szíved ajtaját. És hányan mondták el itt héten, hogy utána olyan félelmeim voltak. Éjszaka megjelent a halott édesanyáma ágyamnál, meg látomások töltek rám. Persze, a démon világ felé kinyitottad a szívedet a temetőbe. És te azt hitted, hogy milyen szép régi magyar szokás. Dehogyis, tiltja az ige. Mert ezek utálatos dolgok az Úr előtt. És utálja Isten azt az embert, aki ezt cselekszi. Hát utált ember akarsz lenni? Hát ha nem, akkor ezzel szakítani kéne, mert Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Na de anélkül az ember ilyen lesz, mint az útszéli talaj. Kemény. Hangzik az ige, és nem jut be nálad semmi. Szeretném megtenni, de nem tudsz. Olvasod az igét, de nem értesz belőle semmit. Aztán van egy másik, azt mondja, hogy van olyan hallgató, ki olyan, mint a sziklás talaj. Nála meggyökeredzik a kis növényke. Ideig, óráig él, de amikor kisüt a nap, mivel nagyon vékony a talajréteg, felmelegszik alatt a szikla, kisül az egész. Vannak ilyen testvérek, akik állandóan lelkesednek. Örömmel folyik a könnyük, amikor hangzik az ige, hallelúja, jaj, de szép. Mindig megdicsérik az ige hirdetőt is, és azon a lelkesen belevetik magukat a munkába, a gyülekezetbe is, de jön egy váratlan, nehéz esemény, oda a hitük. Jön egy hideg front, nem süt a nap, megbizonytalanodnak, hogy van-e bűnbocsánat. Ha lemegy a vérnyomásuk, eltűnt vele Krisztus is. Ilyen hangulat emberek. És vannak ma ilyen mozgalmak, akik a pszichét veszik célba. Zenével lehet manipulálni az embereket. És ezt tudják a multik, hogy milyen zenét kell játszani, miközben vásárolsz. Lehet igen manipulálni. Én tanultam ezt, a zeneterápia. Hogy zenével hogy lehet embereket manipulálni. Nabukodonozor is tudta. Olvasd csak el a Dániel könyvébe, óriási hangszereseket gyűjtött össze. Egy óriási zenekart, nagy hangerő. Mert nagy hangerővel embereket lehet manipulálni, és ott mindenki térdet hajtott. A rockzenészek is tudják, hogy minél több watt, annál nagyobb az eredmény. De minket Jézus nem ilyen ármánykodásra küldött el. És ne is legyünk ilyen hallgatók, akik csak ideig, óráig hisznek. Lelkesednek, de mégse változik náluk semmi, mert csak ideig, óráig való a hitük. Érzelmi reagálók, felszínes lelkesedők, jó érzéseket keresik. Egyszer valakivel imádkoztam, azt mondja, hogy te imádkozzunk már még egyszer. Ha mondom, most bűnt vallottál, nem voltál őszinte, azt mondja, dehogy nem. Csak egy évvel ezelőtt valakivel imádkoztam, akkor utána úgy szaladgált a hideg a hátamon, és ez most nincs. Ha mondom, most meddig fogunk akkor itt imádkozni? Hát hol van az a Bibliában, hogy aki megvallja a bűnét, és szaladgál a hideg a hátán, annak az Úr Jézus megbocsátott. Vagy más valaki, megvallottam a bűnöm, de még nem tudtam sírni. Hát mondtam, hol van az, hogy aki megvallja a bűnét és sír utána? A Bibliában volt olyan, aki megvallotta a bűnét, sírt utána és bocsánatot nyert. Van olyan, aki megvallotta a bűnét, nem sírt utána, és mégis bocsánatot nyert. És volt olyan, aki megvallotta a bűnét és sírt is, és nem kapott bocsánatot. Nem a síráson múlik, a komolyságon múlik. Na te, ezek olyanok, akik itt a sziklás talajon, hogy mindig rajongók, nincs igazán átadott élet, és a harmadik a tövisek közé esett mag. Ahol megindul a növényke, kihajt, már levele is van, megerősödött, előrébb jár, mint a sziklás talajos testvér, de azt mondja, hogy de nem terem gyümölcsöt. Elmondja, hogy ő hívő, hogy is mondta a lelkész testvérem, hogy a megtérés nem olyan, mint a himlő. Hát beleestem, csak nem jött ki rajtam. Hát a megtérés nem olyan. Ha valaki megtért, az kijön rajta. Annak lesznek gyümölcsei. Hát mennyi szép példát hallottunk erről itt a héten. Na de ez a harmadik fajta olyan, hogy ő elmondja, hogy megtért, de ugyanúgy iszik, meg cigarettázik, ugyanúgy labilis dolgokat csinál a munkahelyen, a családban ugyanolyan cirkusz van, nincs gyümölcs. És akkor megmondja ez az ige, miért? Azért, mert az élet gondja, gazdagsága és gyönyörűsége megfojtják az igét. Együtt nőnek a tövisek az igével, nem kapál. Nem írtja ki az életéből azt, ami tönkre teszi az új életet. Azaz ő szeretni a világot is élvezni teljes széltébe, hosszába, meg az Úr Jézus is kell, mert hát azért mindig jó jöhet, vizsga előtt, vagy nősülés kérdésbe, vagy nincs munkám, gyere, elakadt életem, szekere, Úr Jézus, told meg, aztán megy egyedül újra, csak azért jó, hogyha ott van. Hát Jézus nem erre való, hogy nekünk szolgáljon. Ő azért van, hogy mi szolgáljunk neki. Ezt ne keverjük össze. Nos, ez a tövis magos talaj, meg tövises dzsumbúj, ez nem hívő élet. A hívő életnek mindig van gyümölcse. Sokat mondó kezdete volt, bejutott, gyökeret vert nála az ige, de jöttek a gondok, és a gondokat ő hordozza. Jött a gazdagság, meg szerette nagyon a pénzt. Fogtechnikus lett belőle. Odaveri a fogához az utolsó garast is. Na meg az élvezetek, hát azért a szex az nem maradhat ki. Miért a szex az baj? Nem, a házasságban nagy ajándék a szexualitás. De amikor valaki önfejűen azt csinálom, amit akarok, ami nekem kell, és ez megfojtja az igét, nem terem gyümölcsöt. És aztán az utolsó hallgat olyan, mint a jó talaj. Hullik a mag, meggyökeredzik, 30-60-100-szoros termést hoz. Erre azt mondanánk, hát jó, hát a negyediknek könnyű dolga volt, jó volt a föld. Na de gazdák, van jó föld? Nincs jó föld, csak meg van munkálva. Kiszedték belőle a sziklákat, a töviseket kihúzigálták, és azért terem jól, meg karban tartják az egész területet. Hallod, Timóteus? Tanuljál a szántóvetőtől, hogy legyen jól karban tartott lelki életed. Ne legyenek a talaj alatt sziklába, mutyiba elrakott kavicsok, kövek, sziklák. Ne legyen sumák az életed. Ne legyél két színű ember, két laki. Aztán a töviseket is csak bátran írtsad. Merjél csak nemet mondani olyan dolgokra, amire a másik hívő azt mondja, hogy hát nekem szabadságom van a Krisztusban, nekem minden szabad. És gyűjti a pénzt. Az ő egzegézise úgy kezdődik, nyiss egy devizaszámlát. A milyen meg úgy kezdődik, hogy Uram, nyisd meg a szívemet. Meg nyisd meg a számat a bűnvallásra, és segíts, hogy értsem, amit olvasok. Úgyhogy ma reggel a földműves volt előttünk, aki szorgalmas munkát végez, tudja, mikor, minek van itt a rendelt ideje, de tudja, hogy az egész nem ér semmit, ha Isten áldása nincs rajta. Ezért tudja, hogy az egész élete, munkája, eredménye Istentől függ, de tudja, hogy őnek is szorgalmas életet kell élni. Timóteusnak is ilyennek kell lenni. És aztán láttuk, hogy a szántóvető, először Isten vesse nekünk a magot, és teremjünk sok gyümölcsöt, aztán Timóteus, a te dolgod is lesz továbbadni az igét, de először te neked legyen megtisztított kert az életed, meg te neked legyen gyümölcstermő az életed, aztán majd másoknak is vetheted az igét. Hát adja az Úr, hogy hasonlítsunk egy ilyen szántóvetőre mi is. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy te veted az igét ebbe a földi világba, és ezen a héten is veted, csak nem mindegy, hogy milyen a fülünk. Nagyon kérünk, hogy ne legyen bennünk ilyen útszéli, megkeményedett keménység. De őrizd meg ettől a rajongó lelkülettől is, aki állandóan lelkesedik, meg ideig óráig hisz, eltart Biatorbágy is egy-két hétig nála jó hangulat, de aztán minden kezdődik előről. Őrizd meg bennünket a gyümölcstelen hívő élettől, hogy tele vagyunk levéllel, de egy gyümölcsöt se találni rajtunk, mert elborítanak a gondok, a pénz, szerelme már újra rajtunk van, és közben az élvezetek pedig újra és újra rabul ejtenek. Úr Jézus, nagyon kérünk, hogy tegyél bennünket jól ápolt kerté, amiben a mag mélyre jut, erős gyökeret ver, szárba szökken, és aztán 30-60-100-szoros annyi termést hoz. Olyan jó lenne ilyen gyümölcstermű férfiként élni otthon a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, és minden poszton, ahova állítottál.